Imádkozzunk először. Mennyei Atyánk, megállunk és keressük a szavakat. Nem azért keressük, mert hogy ne akarnának előtörni a szívünkből, hanem azért, mert annyira véges az elme, és olyan sok a te jóságot, hogy fölfogni se tudjuk, nemhogy elmondani. Sokszor úgy érezzük, hogy a szavak, amik kijönnek, akár csak a háladás szavai is, csak a felszínt súrolják. És köszönjük, hogy te ennek ellenére szeretsz, értesz, elfogadsz bennünket. Köszönjük, hogy sokkal nagyobb ajándékot adtál nekünk Jézus Krisztusban, és az ő halálában és feltámadásában mindazt valaha is fölfoghatnánk. Köszönjük, hogy ő benne lehetünk egyek, hogy noha sokszor természetesnek vesszük, de mégis újból és újból időnként megállva átéljük azt a csodát, hogy mit jelent a test tagjaiként szeretni, tisztelni egymást. Köszönjük a mai alkalmat is, amit együtt tölthetünk, hogy a békesség esztendeit éljük még, amikor a te kegyelmedből van mód és lehetőség arra, hogy közeledbe húzódjunk és épüljünk az ige és egymás hite által. Köszönjük, hogy újból és újból megtapasztaljuk, hogy te ugyanaz az Isten vagy, aki végzett a munkát a tieidben, Békés Sámsonon és Dunavecsén és Budapesten, és mindenütt a földön, hogy a rendező elv a te szent lelkednek a munkája, aki pontosan tudja, hogy hogyan kell harmóniába állítani a tieidet ahhoz, hogy a te országod épüljön. Úgyhogy köszönjük és kérünk, hogy most is engedd meg, hogy rád figyeljünk. Engedd meg nekem, hogy rád figyeljek, amiközben rólad szeretnék bizonyságot tenni. Ne ragadjon el a szónak a szépsége, vagy éppen a félelem, a kifejezés nehézségétől, hanem segítsél, hogy a te lelked szóljon, és ami hiányos abban pedig, hogy a te lelked végezz el mindannyiunkban azt a munkát, amiért küldetett, szólítson meg, és térjen vissza a te neved dicsőségére. Amen. Akár Robi, akár Sanyi, mind a kettő érintett egy-egy olyan gondolatot, amit most szívesen fölhoznék, de ami valami volt, ami közös volt benne, és az, hogy amikor az ember látja végezni Istennek a munkáját, akkor öröm támad benne. Kijött Izrael Egyiptomból, és örültek, Robi elmondta, hogy körtáncot jártak örömükben, mert annyira nagy volt a szabadulás. És valami hasonlót mondott el Sanyi is arról, hogy milyen az, amikor megtapasztalja az ember azt az örömet, ami mögött az áll, hogy nem én végeztem. De tovább megyek, mert volt valami, ami megint megérintett a gondolatban, a minden csoda 3 napig tart. És a közös érzése az emberiségnek az ez. Az, hogy örülünk, táncolunk, tapsolunk, ki mit tesz, vérmérsékletétől függően, de a végeredmény az utána az, hogy lehanyatlik az öröm, visszajönnek a szürke hétköznapok, és megint valami újabb lendület, valami újabb motiváció szükséges ahhoz, hogy ugyanide jussunk. Ez most a bevezető. De amit szeretnék ebből mondani, az, hogy nagy titok az öröm. Múlt héten nálunk a Calvin téren hallottunk az örömről, és talán az is ébresztette bennem azokat a gondolatokat, amiket most szeretnék megosztani. Mi a baj velünk? Miért nem tudunk örülni? Miért van az, hogy nem csak... Hogy csak 3 napig tudunk örülni. Miért van az, hogy igazából, miközben elfogadjuk, hogy az öröm egy ilyen pulzáló dolog, hogy mondtad, hol a mélyben van valaki, hol a magasban valaki, miközben ezt elfogadjuk, azért a szívünkben azt érezzük, hogy van ennél több. Van valami olyan tartalmas, van valami olyan örökkévaló és állandó, ami után vágyakozik a szívünk. Én azt hiszem, hogy egyszerűen azért, mert igaz, hogy az embert is Isten örömre teremtette, de az is igaz, hogy az öröm az Isten országának a jellemzője. Az öröm nem a Földnek a jellemzője, az Isten országának a jellemzője. Hogy is mondja a Zsoltár író, hogy teljes öröm van nálad, gyönyörűségek vannak, hol? Nálad. Nem itt a Földön, ott fenn a mennyben, nálad. Na jó, akkor ez elég csüggesztőnek hangzik. Oké, mert ez ha így van, akkor jó neked. De valahol az íge valami olyasmit tanít, hogy a megváltás, amit Krisztusban kaptunk, annak hihetetlenül sok járulékos következménye van, amit föl sem mérünk. Ugye az Efézusi levélben azt írja Pál, hogy ültetett benneteket, ültetett bennünket a mennybe a Krisztusban. Arról szól, hogy maga az a lehetőség, az a potenciál, ami a mennynek az lehetősége, az a miénk is, mert oda ültetett bennünket a Krisztusban az Isten. Na jó, mondjátok, köszönöm, de én még itt vagyok, és igen, persze, én még itt vagyok, de valahol mindig a döntéseinknek a függvénye az, hogy hol vagyunk. Mindig én döntöm el most, hogy hitben járok, azaz a mennyben élek, azaz valóban úgy viselkedek, mint zarándok, idegenek és zarándokok ezen a földön, és ennek megfelelően viselkedek, vagy pedig átkapcsolok egy olyan létezésre, amelyik azt mondja, hogy ez mind szép meg jó, gürcölök ezerrel, hogy egyszer majd a részem legyen, annak minden járulékos javával együtt. Hát, most viszont ez van, ez adatot. Azon gondolkodtam, hogy van valami egészen különös dolog a Bibliában arról, hogy amikor Isten megteremtette a Földet, az egész univerzumot tulajdonképpen, akkor azzal záródnak ezek a szavak, hogy Isten látta, hogy minden jó, és megnyugodott. Érzitek ezt az állapotot? Isten látta, hogy már ehhez nincs mit hozzátenni. Elindította a saját pályáján az univerzumot egy olyan módon, hogy az a pálya jó pálya. Azon a pályán az univerzum el fog jutni ahhoz a célhoz, amit Isten eltervezett az univerzummal. És amikor ezt elmondja az íge, akkor van egy nem ott, hanem a Jób könyvében található mondat, ami egészen fantasztikusan kiegészíti. Azt mondja, hogy ekkor, a teremtéskor, amikor a teremtés lezárult, együtt vigadoztak a hajnal csillagok, és újjongtak az Isten fiak. Öröm, vigadozás, újjongás a befejezett munka felett, a kész felett. És nyilván nektek is, nekem is eszembe jut az, hogy vajon nem ez az egyik jellemzője a valódi örömnek? A befejezettség fölött érzett nyugalom? A befejezettség okán támadt békesség a szívünkben? A befejezettség okán létrejövő harmónia, amit nem kilengések zavarnak meg jobbra és balra, hanem abban gyökerezik, hogy valami, ami történt, az azért jó, felette igen jó, mert elindult a pályáján, és jó pályán indult el. Zsolti emlékeztetett múlt héten egy fantasztikus igére, a Zsidó levél 12. részének a 2. versére, aminek valóban az eredeti, tehát nem feltétlen a károlyi fordítása, az azt mondja, hogy nézzünk mi is, hát amikor keressük a, a pattern, a mintát az örömre kapcsolatban, akkor nézzünk mi is Jézusra, a hit elkezdőjére és bevégzőjére, aki arra az örömre tekintett, ami ő rá várt. Jézus arra az örömre tekintett, ami ő rá várt, és ezért, és most jön az a közbevetés, amit mi megélünk, a gyalázattal nem törődve elszenvedte a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Mit mondott Jézus, amikor meghal a kereszten? Ez annyira fantasztikus. Bevégeztetett. Elvégeztetett. Azt mondta, hogy ennyi volt a feladatom. És én ezt megcsináltam. Nem én, te csináltad meg. De el tudtam mondani azt, hogy Atyám, akiket nekem adtál, azokat én mind megtartottam. Őket mind pályára állítottam. Nem tudják, de én pályára állítottam őket, és nem veszett el közülük egy sem. Befejeztem a feladatot. És én most hozzád megyek. És ha valami fölemelő tudat, akkor én azt hiszem, az a tudat, ami abból fakad, hogy tudjuk, hogy megtettük. Szülők ezt nagyon jól ismerik, ezt az állapotot. Nagyon jól tudják azt, hogy igen, mindegyikünk életébe eljön a pillanat, amikor elengedjük a gyereket. De azzal a tudattal elengedni a gyereket, hogy kiszakította magát a kezemből, és rossz viszonyba váltunk át, nem ugyanaz, mint hogy azzal az áldással bocsájtom el, hogy fiam, ami az én részem volt, azt én megtettem. És úgy állok elé az Istennek, hogy Atyám, akiket nekem adtál, azokat én megtartottam. Azokat én úgy bocsájtom az útjukra, hogy innentől kezdve megindult bennük az életnek valami olyan típusú áradása, ami már a te univerzumodhoz csatlakozik. A te létedbe gyökerezik bele. És valami olyan, hogy abban a létnek megvannak a maga belső törvényszerűségei, amik aztán majd fogják vezetni. Tehát miből fakad az öröm? Abból, hogy valamit bevégeztem, és azzal a szabadsággal tudom tovább élni az életemet, hogy ebben nekem már nincs dolgom, innentől az Isten törvénye, az Isten rendjének a törvénye. Ami mag elültetődött, arra majd lesz, aki öntözi, meg majd lesz, aki aratja, de alapvetően Istené már a feladat. Azt mondhatnánk, hogy talán ez csak a mi kérdésünk. És akkor hagyj idézek két olyan apostolt, aki gyakorlatilag ugyanezt elmondja, bármilyen különös. Pál, én nagyon szeretem ezt a Filippi levélnek ezt az elejét, a második résznek az elejét, ami arról szól, hogy Pál szeretné, hogyha eljönne az a pillanat, hogy azt mondhatná, hogy kész, ami rám bízatott a Filippi gyülekezet esetében, az én megtettem. És azt mondja, ha azért van Krisztusban vigasztalás, ha van szeretetteljes bátorítás, ha van lélekben való közösség, ha van irgalom és könyörületesség, teljesítsétek be az én örömömet. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyetértetek, hogy egyazon szeretetben vagytok. És folytatja, és nagyon szép, ahogy folytatja, de a folytatás után elmondja azt is, hogy miért vágyik ő ennyire erre, hogy meglássa azt, hogy most már a dolgok menni fognak a maguk útján. Azt mondja, hogy azért, hogy dicsekedhessen majd a Krisztus napján. Dicsekedhessem a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába. És nem fáradtam hiába. Szerintem gyönyörű példa. Lehet, hogy mi nem mondjuk ki ilyen egyszerűen és ilyen őszintén. De sokszor nem azért vágyódunk arra, hogy a környezetünkben, a testvériségben, a gyülekezetben, a családban az a kívánatos harmónia köszönjön vissza, amit ő itt vár a Filippi beliektől. Mert szeretnénk egy visszacsatolást kapni arról, hogy nem futottam hiába, hogy nem volt fölösleges az mögöttem álló évtized vagy évtizedek. És akkor még mond ő valamit, ami viszont nagyon jól megvilágítja ezt a lelkületet. Azt mondja, ha ezen múlik, ha ahhoz, hogy ti ebben járjatok, ha szükséges, ha ez az útja, akkor azt mondja, ha kiontatom is ital áldozatként, hitetek áldozatában és szolgálatában, örülök. Együtt örülök mindnyájatokkal. Ugyanúgy ti is örüljetek velem együtt. No, nem szeretnék csupán ennél az igénél időzni, mert ez is önmagában nagyon-nagyon sok gondolatot tartalmaz. De valami behoz ez a kép. Behozza azt a képet, hogy maga az út, mi alatt én az Isten akaratát végzem, ahogy Jézus végezte az Isten akaratát, míg el nem tudta engedni a tanítványokat, ez gyakran jár együtt szenvedéssel. Gyakran jár együtt áldozattal. Sőt, ez a természetes út, hogyha kiontatom is áldozatként, hogyha emiatt nekem áldozatot kell hoznom, és most majdnem mindegy milyen környezetben használom ezt az italáldozat szót, de a lényeg az az, hogy kész vagyok, és nem panaszkodni fogok, és nem keseregni fogok, és nem vádaskodni fogok, hanem örülni fogok. Egyszerűen azért fogok örülni, mert megtanultam a részlépésekben is meglátni azt, hogy ugyan még nem teljes a mű, de örülök annak, ami már elérkezett. Látom azt a munkát, amit már elvégzett az Isten. És lehet, hogy még sok próba jön az én életemben és a ti életetekben, de ez a cél, hogy ezen az úton induljatok és járjatok. És aztán van még egy János apostolnak a harmadik levele, a nyúlfarknyi levél, de a negyedik vers azt mondja, hogy nincs annál nagyobb örömem, mondja ő is, mint ha látom vagy hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Ez a visszacsatolás. Tudod, egy szülőnek sincs nagyobb öröme, mint ha azt látja, hogy a gyerek azon az úton jár, amelyen kell. Már csak hallom sokszor, János is azt mondja, mintha azt hall, amikor azt hallom tőlületek, de ez az öröm, hogy tudom, hogy az Isten után jártok. Na most ugrok egy picit, megpróbálok két pólusról beszélni. Az első pólus az az, hogy van egy cél. Ez a cél a teljes öröm. Jézus Krisztus azért vállalta az utat, mert az a célja, hogy az egész univerzumot Isten szeretete bevonza az ő jelenlétében, hogy Isten mindenekben minden legyen. Ez az ő öröme, az Atyának az öröme. És van egy út, amit végigjárunk mi közben emberek. És ennek az útnak bizony a állomása, a szenvedés. Azt mondja Pál az útról, hogyha annak okáért újjászülettetek, az odafelvalókat keressétek. Miért ez nem magától értetődő? Nem magától értetődő. Ha az odafelvalókat keresed, akkor bizony kiteszed magad az ördög támadásának. Kiteszed magadat a próbáknak. Mert miről is szól az odafelvaló keresése? Arról, hogy megállsz az Isten jelenlétében. Azt keresed, az ő jelenlétét keresed. És az ördög pontosan tudja, hogy amikor az ő jelenlétében vagy, akkor egy olyan kapocsá válsz föld és menny között, amelyen keresztül a menny élete beárad a földre. Ez a lehető legrosszabb dolog, ami történhet az ő szemszögéből. Kevésbé foglalkozik azzal, hogy úgymond újjászülettél, és most minden az úgymondban nincsen semmi rossz értelem. Tehát az, hogy megmentve vagy, az, hogy az Isten nek a gyermekévé váltál, ez persze neki veszteség, de sokkal nagyobb az a veszteség, amit az okozhat, hogy Isten jelenlétében élsz. És emiatt törvényszerűen Isten jelenlét árad be a földbe. Ugye ez az, amire korábban azt mondtam, hogy bizony törvényszerűségek uralkodnak az Isten országába. Jelenlétében vagy és élet árad, Nem vagy jelenlétében, és a halál illata árad. Ennyi, ennyire egyszerű. Nem lehet kikerülni, és nem lehet szürke árnyalatokat festeni ebben. Noná, hogy az ördög ellenségként lép föl. És természetes, hogy ezért gondolja a Biblia, hogy azt mondja, hogy figyelj, az, hogy Isten újjászült téged, az nem csupán a te egyéni javad miatt történt. Az jó dolog, de azért szült újjá téged, hogy rajtad keresztül állathasson az, ami meg fogja változtatni a világot. Azt látom, hogy egy elég furcsa és torz módon a mai társadalmak, sajnos a keresztények is, tényleg ilyen mindenfajta szövegkörnyezetből kiszakadott módon értelmezik az örömöt. És persze mi mondunk világi örömöt, meg a testnek az örömét, meg élvezetek, meg minden, és ilyen nagyon elítélően tudunk mi erről keresztények nyilatkozni. És igaz abban az értelemben, hogy persze, ezek rossz dolgok, de ha azt kérdezem, hogy vajon az örömöd abból származik nap, mint nap, hogy úgy zárod a napot, hogy amit arra a napra az Isten eléd tett, abban hűségesen eljártál, vagy sem? Ha hűségesen eljártál, akkor ez az, amit Pál mond ugye ebben a szövegkörnyezetben, hogy ha ki kell is ontatnom áldozatként, örülök és örülni fogok. Ha nem ebben jársz, ha nem ebben járok, akkor semmi haszon nincsen. Akkor sem, hogyha ilyen pozitív megvallásokat mondunk, mert a kereszténység sajnos fölcserélte a valódi örömöt a vélt örömre. A, hogy is mondja a művelt, magyar, angol, akárkicsoda, vágyvezérelt gondolkodás. Öröm, hát akkor öröm. Testvér, te miért nem örülsz? Hát látom rajtad, hogy szorongasz. Depressziós vagy, hát hol van a Krisztus öröme benned? Hogy nem sugárzod? Hát gyere, énekeljünk, táncoljunk, tapsoljunk. Hiszen az Úr meghalt értünk, minden lehetőség adott, hogy örvendezzünk és vigadjunk. Semmiképpen nem bántó éllel akarom mondani, de elképesztő az, hogy mekkora átverés az, amikor fölcseréljük a bevégzett munka. Nem szeretem a bevégzett szót, mert szerintem iszonyú helytelen a magyarban, de mégis azt az örömet, ami abból fakad, hogy valami a helyén van, ott tart, ahol tartani kell, nem előbb, nem utána, ott tart, amit akkor az Isten rám bízott. Ez milyen messze van ettől? Érzitek, hogy ez mennyire nem az öröm? Vagy én így vélem, ítélje meg bennetek az Úr lelke. De ezt sugallja a környezet. Tudjátok, mindenki ismeri rólam, hogy én nagyon nehezen tudok, nagyon udvariassan nyilatkozni a rendszerekről, a gyülekezeti rendszerekről. Általában annak ellenére, hogy elfogadom, hogy létezik, és hogy Isten mindig minden körülmények között, mindenkin keresztül tud dolgozni, és ő nincsen kötve azzal, hogy mi hogy akarjuk berendezni az életünket, de azt látom, hogy van egy nagyon súlyos sok-sok súlyos következményei közül az egyik, hogy definiálja neked a rendszer az örömöt. Szájíze szerint ad valamit, hogy mik azok a peremfeltételek, amelyeket ha teljesítesz, akkor nyugodtan örülhetsz. Minden jogod megvan az örömre és az örvendezése. És ezek között, a perem feltételek között nem nagyon látom, vagy nem nagyon hallom ki azt, hogy az öröm a személyes kapcsolatból táplálkozik. Hogy ott vagy az Isten jelenlétében, és nem kell nekem azt mondanom, hogy örülj, mert örülsz. Szóval nem lehet pótolni azt az örömet, amit az ő jelenléte vált ki, semmilyen definiált örömmel. Aztán persze az is érzékelem, hogy a rendszereknek az a sajátossága, nem csak az öröm kérdésében, minden kérdésben, hogy amikor kiürül a tartalom, akkor a formákban igyekszik azt a látszatot föntartani, hogy minden rendben van. Robog a gazdaság, futunk, jól haladunk, hát nézzétek meg, és mindenki helyettesítse be a saját tapasztalataiból azt, hogy hogyan lehet úgy szocializálni keresztényeket, értékes, jó embereket arra, hogy próbáljátok meg elérni azt, hogy mellettetek és körülöttetek egy ilyen örvendező nagy tömeg legyen. Ott van, mindenkor örüljetek. Na de nem úgy van ott a mindenkor örüljetek, mint valami parancs, amihez akkor kell, hogy örüljek. Aki ismeri a Ludas Matyit, az tudja, hogy az egyik legaranyosabb rész, mikor megjelenik a Döbrögi a piacon, és a hajduk arra hajtják a népet, hogy kacagni, kacagni, és akkor előtör egy erőtlen kacagás a piacon összegyűlt népekből, mert hát ez a parancs. Na, ez nem működik így. A mindenkor örüljetek mögött rögtön ott van, hogy szüntelen imádkozzatok. És a szüntelen imádkozásban pedig az van benne, hogy mindig álljatok az Isten jelenlétében. Mert ez a forrása a szüntelen örömnek. Ha nem állok az Isten jelenlétében, nemhogy szüntelen örömem, nincs örömem. Nyugodtan bevallhatom, hogy örömtelen, üres életet élek. És nem azért, mert ennek XY a felelőse, hanem azért, mert elhagytam az élő vizek forrását, és repedezett ciszternákat, kutakat ástam magamnak, mondja ugye ez a Jeremiás 2, amik nem tarthatják a vizet. Nincs bennük az életnek sem az ígérete, sem a lehetősége. És nem fog jól lakni senki, vagy szomját oltani senki a repedezett ciszternákból, amit még engem sem üdítenek föl. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ennek ugye van egy ilyen még egy járulékos, rossz következménye, az, hogy polarizálja a testvéreket. És tudod, vannak az állandóan örvendező testvérek, akikről csak úgy ragyog az, hogy az Úr milyen hatalmas és milyen fantasztikus, és aztán vannak a megtört, állandóan szenvedések között élő, kellemetlen testvérek, akiknek a magatartása bizony nem példázza eléggé azt, hogy mindenkor örüljetek. Hát ez borzasztó. És akkor kimondva, kimondatlanul jön a vádaskodás. Nem rossz indulat a szónak a gonosz gyökerében, de a háttérben mégis a gonoszságnak az atya áll. Aki akármennyire jók voltak a Jobbnak a barátai, mert jók voltak és jókat mondtak. De mi volt az üzenet lényege, hogy te nem vagy egy jó ember, Jobb. Hát te nem veszed észre, hogy mindez a szenvedés, mindez a gyötrelem csak azért ér, mert nem vagy egy jó ember. Mert vétkeztél, mert lehet, hogy nem tudod, hogyan hágtad át az Isten törvényét, de az tuti, hogy áthágtad az Isten törvényét. Különben egy örvendező, vidám, gazdag, pozitív megvallásokkal tele, bővölködő keresztény életed lenne. Ha nem ez van, hát nézd magadba mélyen. Ugye, átéltjük ezt a napjainkban, és nem kell messzire menni. Akik valaha Isten vezetésére valamilyen módon váltottunk, és most mindenki tudja, hogy mit jelent az, hogy egy gyülekezetből kiszakítatni és elindulni egy másik úton. Hát valahol azért jó ideig ki vagyunk téve, vagy ki voltunk téve ennek a vádolásnak. De ha csak én voltam, akkor mindenki örüljön neki, hogy a Zoli joggal kapta a vádolást. De valahol az, amikor azt éreztetik, hogy hát ezek nem lehet, hogy ezek nem fognak örülni, ezek meg fognak halni, ezek lám már mennyi felé váltak, bezzek, ha itt lennének, és együtt örvendezne a nyá ismét, és együtt hoznánk az Úr elé a örömet, a hálát, és zengedeznénk előtte dicséretet, hát akkor bizony jobb lenne, de ti nem akartatok élni ennek a Úr házának a javaival. Nem akartatok élni. És ezért örömtelen, és ezért depressziós az életetek. No, példák, de azért azt hiszem, hogy érzékeljük, hogy milyen óriási különbség van a Isten jelenlétében kapott személyes visszacsatolás arról, hogy a dolgok a helyükön mennek, és az, amikor egy rendszer akar meggyőzni, akár arról, hogy mennek, akár arról, hogy nem mennek. Ha mennek, az a rendszer jó működését dicséri, ha nem mennek, az akkor az te bűnöd, a te hibád. Ez van. Szóval, amit a rendszer definiál, amit egy vallásos rendszer definiál örömnek, az soha, soha nem egyenlő a felülről jövő örömmel, felülről jövő békességgel. No, szóval Isten örömre hívott el bennünket, de ez az öröm soha nem a láthatókban gyökerezik. Nem a pillanatnyi megtapasztalásban gyökerezik. Éppen ezért teljesen természetes kísérő jelensége a szenvedés, a próba. Péter levelét tanulmányozzuk most már hosszú hetek óta a Biblia körön, és hagy olvassak el néhány verset, amiről sokat beszéltünk, és meg is érintett. Ugye először is azt mondja Péter, hogy Isten ereje őriz benneteket az üdvösségre. Tessék?
Hitáltal.
Hitáltal, igen. És azzal folytatja, hogy ebben örvendeztek, noha most, mivel így kell lennie, kissé szomorkodtok különféle kísértések között. Miért? Hogy a ti kipróbált hitetek, amely sokkal becsesebb az aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak bizonyuljon. Krisztus megjelenésekor, és a vége az az, hogy őt most is szeretitek, már nem látjátok, hisztek benne, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, elérve hitetek célját, a lélek üdvösségét. Érzem, hogy ezek azok a mondatok, amiket leracsnizik az agyunk körülbelül a második szónál, mert olyan tömény, olyan bő, és annyi jelentés árnyalata van, hogy én azt hiszem, hogy körülbelül egy-két dolog világos lehet belőle, de a többi az magyarázatra szorul. És azt hiszem, hogy ami világos lehet benne belőle, az az, hogy létezik belső öröm, kimondhatatlan belső, dicsőült belső öröm, annak ellenére, hogy közben szenvedéseken megyünk keresztül. És akkor már csak mindig félek, hogy azt mondják, hogy a Zoli annyi idézetet mond. De hát bocsi, hát a Biblia körülbelül ebből áll. Mindenesetre Jakab azt tanítja, éppen ezért, hogy teljes örömnek tartsátok, atyám fiai. Amikor külön-különféle próbák, külön-különféle kísértések közé estek, tudván, hogy a ti hitetek próbálja áthatatosságot szerez, és boldog ember az, aki a próbákban kitart. Most érkeztem el egy olyan mondathoz, amit szeretném, hogyha kétszer is elmondom, hogy hát nekem ez a konklúzió. Mi akkor ez az egész? Miért van ez a szenvedés? Oké, értek egy csomó mindent, na de mégis, hát nem lehetne valahogy egyszerűbben csinálni? Kell nekem ez a halom gond a nyakamba púpként, miután megváltattam? És ha lehet, kikerüljük. Én a ti tapasztalatotokat persze nem ismerem, de él bennem a gyanúper, hogy a kereszténységnek a döntő hányada berendezkedett egy olyan életre, ahol ha csak lehet, kikerüli a próbát és a szenvedést. Nem tudja, mert az Isten olyan mérhetetlenül kegyelmes, hogy nem fogja megengedni nekik, mert ha már egyszer újjászülettek, akkor igenis keressék az odafel valókat, mert különben haszontalanok az én számomra, és ezért beleengedi őket a szenvedésbe, mert látjátok ti is, hogy az, ami leginkább visszavezet bennünket az Isten jelenlétébe, az a szenvedés. Kérdezzetek meg egy beteg embert, kérdezzetek meg egy katasztrófákat átélő embert, akár csak természeti katasztrófákat, mi az első, amire eljut a vissza az Isten jelenlétébe? Rossz ez? Az nem rossz, hogy vissza akar menni az Isten jelenlétébe. Az a gond, hogy úgy gondolja, hogy ez neki nem kell, az Isten jelenléte. Ez majd ő lesz olyan társú ember, aki ezt csinálja, és nem tud az lenni. No, és akkor most bennem megszületett egy párhuzam, amit szívesen megosztok. Igen, nekünk szerintem nagyon sokunknak hosszú ideig egyfajta ilyen misztikus kérdés volt, hogy oké, hogy a Biblia, a Galata levél azt tanítja, hogy a törvény a Krisztusra vezető mester. Na de mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy a törvény a Krisztusra vezető mester? Lehet, hogy vannak, akik máig sem értik. Máig sem látták be, hogy bizony az önmaga erejéből Istennek tetszeni akaró ember közös tapasztalata, hogy elbukik, hogy nem megy, hogy a legnagyobb erőfeszítéseket téve sem tud Istennek megfelelni. És bizony ez a sok évszázados folyamat vezette el az embert arra, hogy hajlandó legyen befogadni a történelmi tapasztalatból származó igazságot, hogy nem is lesz rá képes. És örömmel fogadni az eléje tett ajándékot, hogy Krisztus eljött, tökéletes életet élt, és Isten úgy gondolta, hogy mi úgy tudunk ilyen életet élni, ha nem megpróbáljuk utánozni keresztény törvénykódexeinknek engedve, hanem úgy, hogyha ő él bennem, és én élek ő benne. Ezért helyezett benneteket az Isten, mindannyiunkat, Krisztussal együtt a mennyekbe. És ez a mennyei ember, amikor megengedjük neki, amikor a jelenlétében vagyunk, tehát az Isten jelenlétében vagyunk, akkor ő végzi el azt, amit a törvény nem tudott elvégezni. És ez az érem egyik oldala, hogy valahányszor a jelenlétben vagyunk, mindig munkálkodik az élet, a Krisztus élete. Mindig elvégzi azt, amiért küldetett. Mindig. Ilyen az ő természete. Nem tud más tenni. Győztes akarsz lenni? Öltöz föl magadra a Krisztust. Pál ezt mondja, öltözétek föl magatokra a Krisztust. De ezt ma is én döntöm el ebben a percben, és amikor holnap találkozok egy lehetőséggel, akkor én döntöm el, hogy a Krisztust engedem előre, és hagyom, hogy győztes életet éljek, vagy pedig úgy gondolom, hogy hát Uram, ez nekem is megy, és élem a magam életét. Jó, tehát megértettük, hogy a törvény a Krisztusra vezető mester lett. De van valami, amit még második közelítésben sem értünk meg. És az pedig pontosan ennek ez a tartalmi része, hogy ahhoz, hogy mindez működjön, ahhoz Isten jelenlétében kell lenni. És úgy gondolom, az a hitem, hogy ezt végzi el a szenvedés. Hogyha a törvény a Krisztusra vezető mester, akkor a szenvedés az Isten jelenlétébe vezető mester. Olyan tútor, egy olyan nevelő eszköz, amelyiken keresztül egyre természetesebbnek látjuk azt, hogy akkor tud ez az egész folyamat egészségesen működni, ha Isten jelenlétében vagyunk. De mi nem akarunk ott lenni, mi szeretünk önállóak, függetlenek, autonómok lenni. És Isten azt mondja, hogy te fiam, nem tudlak használni, tudod mi? Segítek neked. Beleengedlek a próbákraba, hogy rutinod kezdjen el támadni abban, hogy most már mindennel az én jelenlétemben és velem társalkodva döntesz. Úgyhogy még egyszer, ahogy a törvény a Krisztusra vezető mester, úgy a szenvedés, a próba az Isten jelenlétébe, állandó jelenlétébe vezető mester. Ezért lehetünk hálásak a próbáért. Ezért mondhatja Jakab, hogy teljes örömnek tartsátok, mert tényleg azt a fajta kitartó Isten jelenlétét kereső magatartást eredményezi, aminek aztán utána megvan a gyümölcse. És megint nagyon-nagyon zárójelbe, de hagyj jegyezzem meg, hogy ez a furcsaság, ez még a Jézus életére is vonatkoztatja a Biblia. zsidókhoz írt levélben az 5. rész 8. verse azt a nagyon furcsa, nekünk szinte megbotránkoztató kijelentést teszi, hogy Krisztus is jól lehet fiú. Szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Húha! Át tudjuk érezni ennek a hihetetlen nagy perspektíváját. Át tudjuk érezni, hogy ezek után talán jobban megértjük, hogy miért van ez a hihetetlenül kitartó, újból és újból visszatérő momentum, hogy Jézus az Atyához imádkozik. Éjjel és nappal. Evés, ivás helyett, alvás helyett. Az Isten jelenlétében áll. És persze, közben támadja őt minden, támadja az ördög, a farizeusok, írástudókon, mindenen keresztül az élete. Hát nem egy dicsőséges, vagy hogy is fejezem ki, nem pozitív megvallásokkal teljes, bővölködő keresztény élet a Jézusnak az élete, hanem olyan élet, amiben ő azt mondja, hogy a madaraknak van fészkük, a rókáknak van barlangja, de az emberfiának nincs, hol lehajtani a fejét. Az az élet, hogy amikor szolgálni akar, és átmennének a gadarénusok tartományába a tanítványokkal, és csak egy picit lefekszik a hajóban, hogy pihenjen, akkor az ördög gondoskodik róla, úgy írja az ige, hogy szélvész csapott le a tóra. És bizony, amikor a tanítványok megfogalmazták azt, hogy mester, kelj fel, mert elveszünk, akkor ebben egy nagyon konkrét igazság volt. Tapasztalt halászemberek úgy látták, hogy itt mesterestül elpusztulnak. Mert Jézus bizony ugyanúgy veszélyben volt. Persze mondhatjátok azt, hogy Jézus ugyanúgy lett volna veszélyben. Meg igen, le akarták taszítani Názáretnél a szikláról. Annyit szeretnék mondani ezzel, hogy Jézus állandóan ki volt téve a próbáknak, de állandóan Isten jelenlétébe állt, és úgy kezelte ezeket a kihívásokat, és ilyen módon jutott el életének arra végső állomására, amikor azt mondta, hogy elvégeztetett, bevégeztetett. Minden hátráltató körülmény ellenére, ami engem ért, megtartottam a tieidet, befejeztem bennük azt a munkát, amit ha ők jól gazdálkodnak vele, akkor tovább fognak vinni. És befejezésül visszatérek ahhoz a nekem az életemet meghatározó gondolathoz, ami a János levele első része, amikor azt mondja, hogy azt akarod, hogy öröme legyen a melletted lévőnek, akkor ne mintákat adj, ne sémákat, ne definíciókat adj, hanem avval gazdagítsd, amit láttál az Isten, mondjam az termében, tróntermében, Isten jelenlétében. Amit láttunk, hallottunk, tapasztaltunk, amit érintettünk az életnek az igéjéről, mondja János. Arról teszünk bizonyságot. Mindig azt mondom, hogy álljunk meg egy percre. Mi miről teszünk bizonyságot? Olyan jó volt hallgatni Sanyit. Nem arról tett bizonyságot, amit egy rendszergazda mondott volna neki, hogy Sanyikám, van 3 percet, kaparj már elő valamit ebből a... biztos sok jó dolgot tett feled az Isten, tagadhatatlan, mindenkivel nagyon jó sok jó dolgot. És légy szíves, most ez olyan illő, olyan liturgiában jól illeszthető dolog, hogy először kijön 3 ember, mond 2 bizonyságot, és aztán utána folytatjuk az Isten tiszteletet. Hanem azt, amit látott, hallott, tapasztalt, ami épít, erre hív az Isten. És azért hív erre az Isten, mert azt mondja, hogy amikor az én jelenlétemben állsz, hallasz, tapasztalsz bármit, akkor ami kiárad belőled élet, az életet teremt a másikban, és úgy fejezi ki, és talán itt köszön vissza akár a Pálnak ez a nagyon nagy vágya, hogy nem futottam hiába, vagy Jánosnak ez a nagyon nagy öröme, hogy az az örömem, amikor azt látom, vagy azt hallom, hogy a gyermekeim, és Jánnak itt köszön vissza, mert azt mondja, hogy mindezt azért, hogy közösségünk legyen egymással. Közösségetek legyen velünk. És pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal, és ezeket azért írjuk nektek, hogy örömünk teljes legyen. Na, egy perce, mert azt gondolom, hogy ezt úgy tudjuk. Hát tanáhogy tudjuk, meg azt is tudjuk, hogy én erről sokat beszélek. De valami, álljunk meg egy szón. János nem azt mondja, hogy mindezt azért csináljuk, hogy a ti örömötök teljes legyen. Persze, ha jól csinálod a dolgot, akkor ez azt fogja eredményezni. De János is azt fejezi ki, mint ahogy a harmadik levelében, hogy az a vágyunk, hogy befejezetnek lássuk azt a munkát, amit elkezdett rajtunk keresztül az Isten. Mert ez az örömöm, hogy bevégeztetett az, amit rám bízott az Isten. És persze majd, amikor te írod meg ugyanezt azoknak, akiket Isten rád bízott, akkor neked is az az örömöd, hogy úgy tudod, hogy elmondhatod, hogy én, Uram, csak azt mondtam, Jézus ezt mondta, csak azt mondom, csak azt teszem, amit az Atyánál látok. Ami ennél kevesebb, az nem szerez örömet. Hogy elmondhassad te és én, amikor a stafétabotot átadjuk a következő nemzedéknek, nem kell adni, veszik azt maguktól is, de amikor eljön ez a történelmi pillanat, akkor azzal a békességgel, még azt sem mondom, hogy halljunk meg, de azzal a békességgel eresszük el a folyamatokat, hogy elvégeztük mindazt, amit utána majd az Isten érlel, formál, és ezzel lett teljessé az örömünk, hogy látjuk az utánunk lévőket, és hogy az Isten útján járnak. No, hát kívánom, hogy ebben adjon Isten mindannyiunknak igazi mélyen látást és eltökéltséget, hogy semmi kevesebbel nem fogunk megelégedni, akkor teljes lesz a mi örömünk is. Amen.
Mi nem ismerünk téged, én igen egy kicsit, csak hogy még magadról egy pár szót mondanál. Tudom, hogy sokat voltál Kínában, meg előtte máshol is, misszionáriusként. Meg itt a családod is, őket most látom először.
Ja, köszönjük, hogy itt lehetünk.
Utána meg majd fejezd be, légy szíves, jó?
Igazából én inkább hozzászólnánk egy kicsit ehhez a témához. Ez az ige, hogy örömről beszélgetünk, és tényleg Istennel való járásról beszélgetünk, és a szenvedés, tehát ez egy hihetetlenül összetett kép. Emlékeztek arra, amikor Jézus azt mondja, hogy öröm van a mennyben egy bűnös felett. Amikor valaki megtér, valaki hisz, amikor hit születik valakibe, akkor megmozdul a menny. Emlékeztek erre a versre, hogy tényleg erről szól a menny, hogy öröm van a mennyben. És ja, ezt avval szeretném összekötni, hogy igen, mindenkinek van egy járása Istennel, a mi járásunk Istennel az arról szólt, hogy engem Isten elhívott nagyon fiatalon, ilyen 21 éves lehettem a muzulmán misszióba, és elköltöztem Üzbegisztánba 3 évre. Ott jött egy kis szenvedés, egy kis börtön a prédikálás miatt. Az jó dolog, hogyha börtönbe kerül egy hívő, de ez csak akkor jó, hogyha a jó az oka. Tehát, hogyha prédikálás miatt, hogyha tényleg amiatt kerülsz börtönbe, mert az Úr mellett állsz, és az Úr dolgaiba vagy foglalatos, azok jó dolgok, mert az ilyen helyzetek, a nehézségek, ezek mélyebbre visznek bennünket Istennel. Ugye Üzbegisztánból kitoloncoltak, akkor elmentünk a következő országba, Tadzsikisztánba. Tadzsikisztánból elkezdtünk átjárni Afganisztánba, Iránba. Hát ilyen helyek, erről szólt az életem abban az időben, ilyen népeknek a elérése, ilyen népek felé hirdetni az evangéliumot. És az utolsó 9 év pedig Kínába éltünk. Tehát igazából életemnek mondhatjuk azt, hogy felét a külmisszióba töltettem. Tehát ez a mesterségemnek a címere, úgymond, de ez nem rólunk szól, nem rólam szól, hanem tényleg ez Istenről szól, és ugyanúgy ti is, ahogy jártok Istennel, ugyanúgy hősök vagytok, ugyanúgy Isten használ benneteket, és én örülök, hogy itt lehetek veletek együtt, és együtt örülhetünk az Úr örömével, mert az Úr öröme az az én erőm. Amen. Imádkozzunk. Megköszönjük, drága mennyi atyánk, a te igédet, a te igéd, ami tiszta, a te igéd, ami ad nekünk irányt, ami ad nekünk egy teljes képet. Add, Uram, hogy megláthassuk egymásban Krisztust, és hogy örülhessünk egymással a te munkádban, ami rajtunk keresztül folyik ebbe a világba. És Uram, imádkozunk ezért a településért, a szomszédokért is, imádkozunk azokért, akik nem ismernek téged személyes megváltójukként. Uram, adj lehetőséget, hogy mozdulhasson a menny, amikor térnek meg emberek ebbe a kis városkába. Jézus nevében. Amen. Isten áldott.